Mire betelt a hold, eljöttek valamennyien. A birodalom tolmácsai hallgatták ki szavukat, így adták tovább a haragos úrnak, aki ült palotájának tróntermében, s spanyol apródjának jelenlétében fogadta a jelentéseket. Minden jöttek, csak a királyi testvér, Iztapalapán ura maradt el, nem jött meg Kakama, s Tula hatalmas asszonya üzente, hogy egészsége nem bírja már el a Tenochtitláni levegőt. A többiek, kacikák, országló fejedelmek, helytartók és vazallusok hajnalóta megtöltötték a palotát, amikor bejött Moctezuma, és bemutatta vértelen áldozatát. A rituálé csendesebb és szegényesebb volt, mint királyi nagygyűléseken hagyományszerűleg lenni szokott. Máskor ezer szív áldozatával kérték ki az áldást, most fekete spanyolok lánca vigyázza, vajon nem szivárognak ebbe a papok köntösük alá rejtett emberszívvel, hogy odavessék Huitzilopochtli parazsa elé. Díszeibe öltözött Moctezuma. Csillogó aranyteste megvillant a korai napsütésben, s március fénye úgy esett rá, mint szikrázó aranyözön. Nem lehetett más ellen a spanyolok közül, mint Ortegilla. Moctezuma ura birodalmának, s egyedül akar maradni fejedelmei között. Alvarado szította a lángot. Most kellene rájuk törni, most, amikor mindegyütt vannak, most megfogni nyakukat, hogy fizessék meg mindannyian a váltságdíjat. Megnyernénk a hadjáratot. És elvesztenénk Új-Hispániát, Don Pedro. Álltak kint az előcsarnokban, és várták, mit jelent Ortegilla, aki egyetlen hiteles tanúja volt e felejthetetlen, csodálatos jelenetnek. A nagy úr felhágott az alacsony, kerevetszerű istentrónusra, kiterjesztette hímekkel, kösöntjükkel elborított karját, és imádkozott, beszívta füstölők leheletét. Aztán halkan, csendesen megszólalt. Ugye, tudjátok, hogy a tollas kígyó úgy ment el tőlünk apáinak évkörökön kívül elterülő idejében, hogy majd évek teljességében visszajön hozzánk, visszaveszi birodalmát. Atyáim, s azok atyái az ő nevében és az ő akaratából voltak-e földnek urai, miként én az voltam felettetek. Most visszajöttek a tollas kígyó ágyikából eredettek, eljöttek-e sápadt emberek onnan, ahonnan felkel a nap, és kívánják, hajoljunk meg előttünk, mutassuk be előttük áldozatunkat. Én nevetekben beszéltem, és mondtam, meghajtom előttük fejem, és ők az én uraim. Ti, akik az én hívséges szolgáim voltatok mindig, most is engedelmeskedni fogtok, és ismeritek szavam, melyel alászkodom-e végtelen vizeken túlollakozó nagyúrnak, a tollas kígyónak fia vagy unokája előtt. Megcsuklott hangja, könnyen lett tele szeme. Úgy látszott, mintha felbomlanék a rend, néhány kacika meglóbáltak kőbuzogányát, mások csattogtatni kezdték obszidián élő fapallosaikat, de a haragos úr arca megint kemény és merev lett, mint áldozatokkor, elvillanta a lepergő könnyek nedvessége, s mondta. Hajtsátok meg fejeteket! Két öreg az északi végről egymás nyakába borult, zokogni kezdett. A példa elharapózott, a vérben nevelkedett fejedelmeken végigszaladt a sírás, jajszavak sodródtak a levegőben, mintha asszonyok módjára halottat siratnának. Ortegilla személyhez kapta kezét, kiszaladt, úgy rohant Cortés elé. Nagy uram, ezt nem lehet hallgatni szívszorongatás nélkül, az embernek megszakad a szíve. A haragos úr kéri kegyelmességedet, jöjjön be! De csak egyedül, és a nótárius úrral, csak ketten. Letette fegyverét. Godoy is csak mesterségének jelvényeit cipelte, a kalamárist, lúttollat, árkusokat. Mikor elérték a császári baldahín szegélyét, könnyen térdet hajtottak, levették tollas kalapjukat, s mélyen lesodródtak a padazat felé. Moctezuma szólt az apródnak. A fiú kiszaladt, s visszatért percek múltán Marinával. A lány bűnbánók fehérkendőjét viselte. A gyülekezeten halk moraj futott végig. Indián asszony a hatalmasok tanácsában sohasem vehetett részt Anahuac törvényei szerint. Marina a haragos úr lába elé vetette magát, s várt, míg egy intése magához emelte. Megszólalt. A hangja fátyolos volt, mintha végtelen fáradtság után lábadozó beteg szájáról lebbenne el. Mondta, én, ez országok ura és korlátlan hatalmú parancsolója, saját akaratomból hűséget fogadok-e fehér arcú vezérurának, akiben Quetzalcoatl vérét tisztelem. Átadom néki országomat, s ha ő úgy akarja, az ő nevében fogom népeimet tovább kormányozni. Kérdezem tőletek, van-e valakinek szava ez ellen? Csend volt. Legtöbben eltakarták fejüket köpenyük szegélyével, hogy ne hallják végtelen hatalmú urukat, amint önként magára veszi a szolgaságot. Hallgattak. Ti, sápatarcúak, akik rovásokkal kötitek le a múló emberi szavakat, örökítsétek meg, hogy mi, ez egybegyűlt országok fejedelmei, egy akarattal hűséget fogadunk nektek, s jaj annak, aki ezt a hűséget megszegi. Marina mondta a szavakat, Cortés igazította suttogva, a jegyző írta. Mikor készen volt, Cortés fennhangon felolvastatta. Marina visszafordította. Minden szem Moctezumán nézte. Ő bólintott. Így van, írhatjátok. Az olvadó viasz cseppjei végig sercentek a pergamenen. Cortés levonta nehéz vésett gyűrűjét, benyomta a viaszba, s alá kanyarintotta nevét. A trónus elé lépett. Izgalomtól reszkető hangon köszönte meg a nagyúrnak e békés meghódolást, amely csak nagy, igaz és hatalmas fejedelmek akaratából születhetik meg. Az izgalom őt is elragadta, a szó megcsuklott szájában, végignézett a drága kőtől szikrázó, könnyes arcú indiánokon, csupa férfi, életük legjava harcban, pusztításban, véráldozatokban merült ki, ami ezen felül történt. Gyermeket nemzettek, éltek, és most delelőben, alkonyodóban szavakat hallanak, mint Carlos, óceán távoli világok kapitánya. Cortés nézte őket. Ha most egyikük elordítaná magát, egy szembillanás és ledöffe heverne. De ez a síró tömeg, mint vezérét vesztett nyáj, oly bizonytalanul imbolyog, szörnyű feszültségek szabadultak fel benne, megcsuklott a hangja, és a távoli kacikák felneszeltek. A teulészeknek is vannak könnyei. Cortés csipkeujjába rejtette egy pillantra arcát, és aztán úgy, ahogy jött, kezében a frissen írt nedves pergamennel, kifordult az őt váró fegyveres spanyolok közé.